Ma elkezdünk egy sorozatot, amit már korábban ígértem, és ennek a nulladik előadása volt a Melláth Attila testvérnek a szolgálata, és ma pedig az előjáróknak a jellemével kapcsolatosan fogunk igéket tanulmányozni, és én konkrétan alapigét nem hozok, mert igeversekről fogunk beszélni. Pár levele, az első Timóteusi levél harmadik rész, és a Tituszhoz írt első részéből fogunk igéket nézni. Ha mindjárt megjelenik a prezentáció, akkor belemegyünk ebbe. Ennyi, édesatyám, én köszönöm neked a te kegyelmet, és köszönöm neked azt, hogy amikor elküldte egy Jézust erre a földre, akkor egy helyen ő is egyszerre volt egy időben, és köszönjük azt a kegyelmet, hogy megérkezhettem időben és egészségesen. Kérlek, te állítsd át az én figyelmemet a vezetésről, az ige hirdetésére, a tanításra, és te áld meg a testvérek figyelmét is, hogy ezeket az igéket megértsük, és így tudjunk gondolkodni a mi előjáróinkról, a jövő előjáróiról. Te áld meg továbbá ezt az Isten tiszteletet. Amen. Tehát nyissuk ki a Bibliánkat, hol itt, hol ott. Azt is lehet csinálni, hogy akik így párban ülnek, hogy egyik testvérnél a Tituszhoz írt első rész van nyitva, a másik testvérnél meg a Timóteusi levél harmadik rész. Ugyanis összeollóztam ezeket az igéket, hol egyik, hol másik helyen Pál apostol tanít erről. Én azt mondom, hogy az igék ki lesznek vetítve, csak hogy az alapigéket lássuk. Helyzet Tamásra kiemlékszik, amikor prédikált itt Egerben. Kik voltak itt? Elég kevesen. Rá akartam hivatkozni, hogy erről a két pontból ő bőven tanított, mert meghallgattam, vettem a fáradtságot, hogy a presbiter és a vén és a püspök a Bibliában egy fogalmat jelent. Erről részletesen kitért. Én azt kívánom mindenkinek, aki ezt nem hallgatta meg, vagy nem emlékszik rá, hogy interneten járjunk utána, ezzel most nem akarom az időt tölteni, de ha bárkinek lesz kérdése, mert nem tudja interneten megnézni, akkor szívesen válaszolok erre. Csak annyit röviden, hogy a püspök és a vén, illetve a presbiter különböző nyelven hangzik el, és ez átjön a mi új fordítású Bibliánkba is, most a fordításokba, így kerül bele a Bibliába. Viszont a diakónus az teljesen más, mint az előbb említett három szó. A diakónus az egy szóként, egy fogalomként jelenik meg a Bibliába. Közben működik a léptető, ennek örülök. Az előjárónak a jelleméről szeretnék ma beszélni, a teljesség igénye nélkül e két alapigehely szerint. A fedhetetlenség mind a két helyen megjelenik, látjuk az igehelyeket az 1 Timóteus 3 második versében és a 6. versben a Titusnál. A fedhetetlenség azt jelenti, hogy bűnös, de tudja, mi a bűne, tehát tudja rendezni a bűnét, látja a hibáját, mert vannak hiányosságai, van gyarlósága, de tisztában van ezekkel a gyarlóságokkal, ezekkel a hibákkal, és ahol tud, törekszik ezek elkerülésére, de ha mégis elköveti, akkor rendezi, bocsánatot kér. Látjuk Jób életén keresztül, hogy ott a fedhetetlen mit jelent. Tehát Jób is, amikor szolgált az Úrnak, vagy áldozatot mutatott be, olyan dologért is bocsánatot kért, vagy áldozatot mutatott be az Úrnak, amit ő nem volt tudatában, hogy elkövetett, hogy a gyerekeiért ugye mutatott be áldozatot, de látjuk, hogy Isten kedvesen igaznak, vagy feltetetlenek fogadja előtt, mert törekedett a tökéletességre. Tehát ezt kell látni, hogy látom a hibáimat, látom a pontszerű bűneimet, amiket elkövetek, de ezeket nem takargatom, bevallom, és ki akarok ezekből jönni. Az egyfeleségű férfi, ezen jókat lehetne vitázni, pont azért, mert sokan vitáznak erről. Én nem akarom a 3-4 teológiai irányzatot felsorolni, hogy hogy egy időben egy feleségű férfi legyen, vagy egy másik, mert különböző elméletek vannak, hogy ne legyen egy feleségű olyan tekintetben, hogy volt felesége, elvált, megint van felesége, vagy akár az özvegységre is kiterjeszti ezt valaki. Maradjunk abban, hogy ha van lehetőség arra, hogy maradjunk annál az igényben, hogy egy feleségű férfi, hogy egyszer házasodott, igazából a feleség szó nincs is benne az új szövetségben. Ez a mi fordításunkban van benne, az asszony szó van itt, tehát egy asszonyú, egy nőjű férfi. Így akár kizárjuk ezt a sok teológiát, mert egy időben egy feleség, azt úgy értjük Európában. De valakinek van 3-4-5 házassága is, de egy időben mindig egy felesége van. De az, hogy egy nőjű férfi, azt már nehéz kimagyarázni. Ez van a görögben, ginálka. Nem tudunk ezen a szóval mit kezdeni. Nagyon fontos, hogy mind Timóteusnak, mind Titusnak ezt leírja az apostol. Mind a két fiatalember más-más területen szolgál. Ők nem tudom, hogy kik, amerikai oldalról szedtem le, tehát nem tudom, hogy a férfiak szívét megbelengíti a kép. Kevés a Forma 1-es rajongó. Ez egy Forma 1-es kormány részlet, mert a két kapaszkodó nem fér bele a képbe. Fogalmam sincs, hogy még gomb mit jelent rajta, nem azért hoztam. De egy gomb ezen a kormányon azt jelenti, hogy 80-nal, illetve verseny alatt 120-szal tud a pilóta menni. Tehát hiába 1000 lóerős egy ilyen autó, ezt a gombot, ha benyomja a pilóta, bármennyire nyomja a gázt, 80 km per óránál leszabályoz. Azért, mert a szabályzat szerint 80-nal, illetve 120-szal lehet menni a box utcában. Pedig az autó több 100 km per órával, akár 360 km per órával is tudna menni. Azért hoztam ezt a kormányt, mert az önmegtartóztató, önuralommal bíró egy másik fordítás szerint nekem kifejezi ez a technikai megoldás ebben a versenysportban. Bár képes lenne rá, de rendszabályozom magamat. Tehát visszafogom magamat, és betartom azt a szabályt, amit rám kirónak a játék szervezők, a Forma 1 törvényeit író csoport. Mire gondolok? Vannak erős férfiak a gyülekezetben. Képesek akár több 10 kilóval fekve nyomni. Képesek erőset ütni. De a haragjukat nem így vezetik le, hogy leütik a másikat, hanem önuralmat gyakorolnak, és így beszélik meg a problémájukat. Vagy van egy olyan testvér, aki nagyon nagy dumás, mint én például. Nem tetszik meg ismerni akkor. Tehát magára hívhatná a figyelmet, de azt mondja az ige, hogyha prófétálnak a gyülekezetbe, akkor ketten vagy hárman szóljanak, de az előző hallgasson el. Voltam olyan Isten tiszteleten, hogy így pingpangoztak a testvérek, hogy egyik mondott egy bizonyságtételt, felállt a másik mondott egy nagyobbat. Láttam az altán, hogy hát az semmi, megint felállt az előző, aki már szól. És akkor úgy 3-4 ilyen mérkőzés után azt mondta a liturgiát vezető testvér, hogy köszönjük, énekkarunk következik, utána a záróimádság, mert elment az idő. Tehát önmegtartóztató, kinek mi a gyengéje, kinek miben van önuralomra szüksége, kell, hogy gyakorolja. Az ige nem azt mondja, hogy ez könnyű, hanem legyen önmegtartóztató. Legyen visszafogott, legyen magára figyelő. A megfontolt szó sok mindent jelent a görög szövegben. Az egyik jelentése a megfontolt szónak, hogy nem hirtelen hoz döntéseket, hanem mérlegel, körültekintő, de ugyanakkor azt is jelenti, hogy az emberi kapcsolataira nézve sem hoz hirtelen döntéseket, tehát a viszályt tudja kezelni. Mit mond a Biblia, hogy kinek van igaza a perben? Annak, aki először szól. Aztán kinek lehet igaza? Aki utoljára szól, mert kiderül a teljes igazság. Tehát aki a gyülekezetben előjáró szolgálatot tölt be, neki muszáj megfontoltnak lennie, mert van egy probléma a gyülekezetben. És a gyülekezet egyik csoportja, amit problémának lát, az vagy igaz, vagy nem, ezt most nem vizsgáljuk, elmondja az előjárónak, vagy előjáróknak, hogy ez egy probléma. Mit csinál a jó előjáró? Átmegy a másik csoporthoz, és önmegtartóztató módon mindenkit leüvöltözik. Na hát ebből lesznek a jó kis ügyek, meg a jó kis szakadások. Nem, hanem megfontolt, körültekintő, meghallgatja a másik csoportot, ha kell, a 26. csoportot is meghallgatja. És utána hoz döntést. Lehet emiatt úgy tűnik, hogy az előjárók néha lassan hoznak döntéseket egy-egy témában, egy-egy ügyben. Nem, legyünk türelemmel, mert az igét akarják ezek az emberek megélni, és jó döntést akarnak hozni, igei döntést akarnak hozni. Nem könnyű feladat ez gyakorolni, mert egy-egy problémának a kezelése terhes, fárasztó, energiát veszel, időt veszel a családomtól, vagy a szolgálatomtól, vagy a készülés, bármitől. De az ige arra kényszeríti a jó előjárót, hogy legyen megfontolt, és járjon el körültekintően bármilyen ügyben. Gondoljunk erre a Forma 1-es versenyre, hogy majdnem 400-al tudna menni az autó, de betartja a 80-as korlátozást, mert benyomta az önmegtartóztató gombot. Nem így hívják a sportban, teljesen más a neve, de visszafogja magát. Ez azért fontos, hogy ne okozzon balesetet azon a szűk box utcán, ahol több autó parkol, és cserélik a kerekét, és tankolják őket. Meg ott több tucat ember rohangál. Életveszélyt tudna okozni, halált tudna okozni. De benyomja a gombot, visszafogja magát. A beszéddel tudunk ölni? Jakab azt mondja, hogy tudunk. Hát akkor ebbe is legyünk. És legyen az előjáró, hogy megtartóztató. Vigyázzon a beszédére. Józanság. Itt nem az alkoholról van szó, hanem majd később jön az alkoholnak a szava. Mi fordításaink kétszer hozzák a józan szót, vagy a másik fordítás az ivástól tartózkodás, a szeszes italtól való tartózkodás. Ez a józanság, ahogy Stefán testvér szoktam mondani, hogy két lábbal a földön járni. Tehát az a fajta józani parasztész, hát ezt mi Hajdúbiharban így hívtuk, tehát végig gondolni a dolgokat. Néha nem kell nagy szellemi látás vagy vezetés egy-egy döntéshez. Józan parasztésszel végig kell gondolni, el kell dönteni. Gondolok itt arra, hogy két testvérnek van egy jó beszerzője, hogy dekorációt vásárolunk a gyülekezeti terem részére. Na most ehhez milyen mennyei vezetés kell? Hát még az olcsóbb, vagy árérték arányban még a jobb? Józanság. Tehát vannak olyan kérdések, ahol a földi érvek szerint kell döntést hozni, és ezt majd látjuk egy másik tanításban, egy másik igei bontásban, hogy ez a diakónusoknál jobban előtérben van, mert a diakónus a feladatot diakónusok, vagy a diakónus szolgálatot ellátó testvérek sokszor találkoznak pénzzel, anyagi dolgokkal, materiális dolgokkal, tehát itt fontos, szükséges a józanság. Vagy elkopott egy kilincs, hát akkor azt ki kell cserélni. Ehhez nem kell isteni vezetés, ehhez nem kell igevers, elkopott, nem működik, ki kell cserélni. Ez mondom, inkább a diakónusoknál jön elő, de a vezetőknél is jelen van. Szerintem a másik gondolat, ami ebben a versben van, a tisztességes. A gyülekezet előjárói nagy hatalommal vannak felruházva. Fel vannak ruházva egy olyan hatalommal, hogy emberek lelkéért vállalnak felelősséget. Ettől borzasztó felhatalmazás nincs is, én úgy gondolom, ezen a világon. Ugyanakkor anyagi javakat is bíz rájuk a gyülekezet, tehát mind a pénzzel el kell tudni számolni, mind a lelkekkel, akik a gyülekezethez tartoznak, vagy érdeklődők a gyülekezeten keresztül Isten igéje iránt. Vezetőknek számot kell majd adni az Isten előtt, hogy hogyan bántak az odajáró testvérekkel. Foglalkoztak velük, utánuk mentek, intették őket. Ugye múlt héten erre részletesen kitért a Sándor, szentség témakörében. Tehát ezt Isten számon kéri, elsősorban a vezetőkön, az előjárókon, de mindenkitől, mert mindenkinek van embere, vagy kell legyen embere a gyülekezetben. Tisztességes. Tisztességes döntést hozok vele szembe, vagy tisztességtelen. Vagy anyagi kérdés. Én ismerek olyan közösségeket, akik anyagi dolgok miatt szakadtak szét. Nem voltak tisztességesek az előjárók. Nem mondom, hogy mit csináltak, meg nem is ránk tartozik, csak tisztességtelenül, nem tisztességesen bántak az anyagi dolgokkal. Isten megítéli ezt. Tehát az átláthatóság az anyagi téren nagyon fontos. De aztán gondoljunk a magánéletre, hogy tisztességes a magánéletében. Ha vállalkozó, akkor a vállalkozásában, ha alkalmazott, akkor abban, hogy megteszi, amit a főnöke kér tőle. Hogyha diák, akkor azt teszi meg, amit a tanítója kér tőle. Ha családtag, akkor amit a házastársa, a gyereke, a szülei kérnek tőle. Mindenhol tudunk tisztességet gyakorolni, vagy tisztességtelenül viselkedni. Azt mondja az ige, hogy az előjárók legyenek tisztességesen. Úgy éljenek, hogy becsületes legyen az életük. Követhető, minta értékű legyen az életük. Nagyon fontos. Mert igét prédikálva, vagy az igével a kézbe intve, ha valaki ezeket a dolgokat nem tudja megélni, vagy nem éli meg, akkor nem hiteles. Hiteltelen az ő szolgálata. Nagyon fontos kitétel. Vendégszerető vendégeket szívesen látónak kell lenni. Ahogy készültem erre egy pár héttel ezelőtt, megdöbbentem az egyik szótár, amit hozott. Az első gyülekezetek ugye háznál voltak, tehát a vendégszeretet és a gyülekezetben való forgolódás azon a ponton összeért, hogy befogadott valakit az otthonába, de ugyanakkor a gyülekezetébe is. És az az előjáró, aki vendégszerető volt, az kinyitotta a szobája vagy a lakása ajtaját az idegenek számára. Tehát jöhettek a gyülekezetbe. Ahogy most is itt van a bejárati kapu, meg a bejárati ajtó, bárki bejöhet. Mert nyitott Isten tisztelet. Ugye nem egy zárt óra, az majd nem sokára lesz, de nyitott Isten tisztelet. De amikor az egyház kijött az otthonokból, és beköltözött templomokba, imaházakba, katedrálisokba, hadd ne soroljam hova, ugye bérelt kultúrházakba, hát több helyen van gyülekezet, akkor ez a vendégszeretet korlátozódott arra, hogy hát ha van idegen a gyülekezetben, vagy messziről jött ember, akkor meghívom ebédre, vagy befogadom egy éjszakára a lakásomba. De hadd mondjak nektek egy bizonyságtételt, és szeretném mindenkinek a szívére, valamit itt lerúgok, mindenkinek a szívére helyezni, hogy nem az én prédikációm fogja meghatni az embereket, hanem a te szereteted, az, hogy te hogyan fogadod az idegent a bejáratnál. Adsz neki helyet magad mellett, vagy azt mondod, hogy itt Józsi bácsival ülünk, ide de nem ülhetsz. És meséltem, hogy jártunk. Nem tudjátok, mire gondolok, úgyhogy nem mondjatok még semmit. Elmegyünk Gabival vendégszolgálatba, hát leültünk egy padba. Jön valaki, mondta, hogy én üljünk el, mert ide ezek szoktak jönni. Átültünk amoda. Ott jött megint valaki, de nem tudták, hogy kik vagyunk, de ők hívtak minket prédikálni. Na a lényeg az, hogy végigültük az egész imaházat, végül megjött mindenki, nem volt szabad hely. Mi meg ott álltunk, hogy hello, mi jöttünk, és itt vagyunk. És akkor mondták, hogy hát ők pont annyian vannak, ahány szék van, de mivel most imórával kezdünk, addig az ige hirdetőnek is ülni kell valahol, meg ugye a feleségének is, hát akkor hoztak be pótszéket. De nagyon kellemetlen volt nekik, mert ezt kiprédikáltam, hogy ez nem missziós gondolkodás. Mert az emberi reakcióm az volt, hogy de őszintén ez volt, ezt nem muszáj kivágni, hogy ez bunkóság. Meghívnak vendégségre, és akkor állj a sarokba, mert mi ülünk. Az az én fotelem. Az az én papucsom. Ne nézz a tévémet, mert az az én tévém. Az az én gyertyám. Az az én világom, ne szagold meg. Tehát így nem beszélgetünk egy vendéggel. Azért nem mentem haza, mert csak meghívtak prédikálni, biztos kíváncsiak, mert csak olyan érdekesen fogadnak. De mondtam, hogy testvérek, ez nem lesz jó hosszú távon. Nem baj, hogy vannak üres székek. Én ezt úgy élem meg, hogy van hova hívni. ha dugig ülnék, akkor az már baj lenne, mert akkor új imázat kéne venni. Vagy pótszékeket behozni. Tehát a vendégszerető azt is jelenti, hogy a gyülekezetben odafigyel az idegenekre. Odafigyel a jövevényekre, a vendégekre, vagy a más gyülekezetből érkezőkre is, és fogadja őket. Elmondja, testvér, ott van a mosdó, ott van a konyha, itt kávéval, teával kínálunk, itt ide ülhetsz, ide nem szokott ülni senki, nem biztos nem zavar el senki, de remélem, hogy az egri gyülekezetben nincs ilyen, mert innen még nem küldtek el, de nem tudom, hogy ott lent a sorokban mi történik. Tehát legyünk vendégszeretők, ezt mindenkinek mondom, de az előjárók még jobban. Tehát nem csak az otthonát megnyitó, hanem a gyülekezetben is a szívét nyissa meg az idegenek előtt. Tanításra alkalmas. Érdekes ez a szó, ugye mondják, hogy a jó pap portig tanul, hát az előjáró is. Tehát tanításra alkalmas. Kettős az ige azt is jelenti, hogy ő legyen tanulásra alkalmas, tehát őt is lehessen tanítani. Ő is legyen igényes magával szemben, hogy tovább képezzen magát. Járna konferenciákra, olvasom könyveket, a Bibliát olvassa úgy, hogy én, mint előjáró, nekem mit kell változtatni a viselkedésemben, az életemen, hogy tudja majd a többieket mit csinálni. Bátorítani tudjam őket az egészséges tanítással, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Tehát tanításra alkalmas az is, hogy ő tudjon tanítani. És itt egy nagy felkiáltó jellel álljunk meg, ne gondolkodjunk tovább, hanem figyeljünk. Régi baptistákhoz szólok elsősorban. Elvárás az előjáróktól, hogy prédikáljanak? Régi gyülekezetekben? Hogy szokott lenni? Szilárdságban hogy csináljátok?
Elvárás.
Pest Erzsébeten hogy csinálták régen? Elvárás volt. Laci bácsi, ugyanaz a cég. Kik jöttek még máshonnan? Gödöllőn ott mi van? Tudom, mert kapitány a lelkész elmondta. Ott is most változások vannak. Debrecenben nem volt elvárás. Hát gyülekezet annyiféle elképzelés, és mielőtt összevitatkoznánk ezen a mondaton, amit mondtam, nézzük meg az igét. Az, hogy tanításra alkalmas, a görög szövegben nem a prédikálás, nem az ige hirdetés szava van, hanem hogy ő átad információkat, megtanít igazságokat azokkal, akik ellenszegülnek az igének, vagy akiket bátorítani kell, hogy megtérjenek, hogy lelkesebben éljék a hívő életüket. Nem baj, ha minden előjáró ige hirdető. Én ennek úgy örülnék. Debrecenben volt, akinek azt mondtuk, hogy maradhatsz előjáró, mert mindenben jó vagy, csak ne prédikálj. Tényleg mondtuk neki, és muszáj volt elfogadja, mert ha ő volt kiíró ige hirdetőnek, ott volt egy ilyen beosztás, hogy mikor ki prédikál, akkor nem volt ott a gyülekezet. De ezt komolyan mondom. Fél énekkal, és negyede volt ott a gyülekezetnek. De még semmi értelme, hogy választjuk magunkat, meg őt is. És ő is elmondta, hogy hát ő egy hétig készült, és úgy érezte, hogy nem tud átadni semmit. Hát mondtuk, jól érzett testvér, de ez nem gond. Mert jól neveld a családodat, jól sávfárkodsz, jó gondolataid vannak az előjáró jórán. Szeretnék, hogyha te megmaradnál. És amikor beszélgetett emberekkel, akkor amit mondott, az üzenet volt, és az előre vitte az ember gondolkodását. Ő prédikálni nem tudott. Én azt kell, hogy mondjam az ige alapján, hogy ne legyen elvárás. Jó, ha van, de ez opcionális, tehát extraként jelenik meg. Bátorítani és tanítani az ellenszegülőket. Az előjárónak viszont az feladata kell, hogy legyen, hogy a gyülekezetben nézze, vizsgálja a testvéreket, és akit kell bátorítsa, aki eddig lopott többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, ez egy bátorítási feladat. De az meg intés, hogy aki tévtanításokat szól, vagy nem az ige szerint él, őt meg kell győzni arról az ige alapján, hogy térjen meg ebből. Ez nem prédikáció, ez egy párbeszéd. És az igenis legyen elvárás a részünkről is. Na itt jön a józanságnak az a igénye, ami az alkoholra vonatkozik. Azt hiszem, a csia fordítás, ha van itt valaki, ott úgy hozza az ige, hogy nem bor mellett ülő. Tehát aki az idejét azzal tölti, hogy iszik, alkoholizál. Elmentünk egyszer egy faluba a feleségemmel, és délelőtt 10 órakor többen voltak a kocsmában, mint az utcán. Na ez a bor mellett ülő kategória. Tehát nem az, hogy valaki fogyaszt egy pohár bort, egy vacsora mellé. Mert ugyanebben a könyvben nem ad írva, hogy Timóteus egy kis borral. És ugyanaz a szó van ott, hogy ott meg borívó legyél. Itt meg bor mellett ne ülő legyél. Tehát akinek az az időtöltése, hogy órák hosszat az alkohol mellett ül, és alkoholizál, és ha józanul nem is tudsz vele találkozni, mert elmész hozzá reggel 8-kor, azt mondja, így néz ki az ablakon, na az nem való előjárónak. Azt meg kell téríteni. De ezek szerint van rá példa, hogy előjáróságban levő valaki iszákos volt, mert bekerült a Bibliába. Hát Pál nem ír vakokat, ő konkrét dolgokat ír le, a tapasztalatok és a kijelentések alapján. Tehát ne legyen bor mellett ülő, ne legyen alkoholista. Mondja az egyik barátom, hogy az én apám nem alkoholista, ő csak naponta iszik meg egy üveg bort. Hát mondom, attól függ, hogy mekkora az üveg. Most 2 deci vagy 2 liter. Hát mondom, az már az van itt orvos. Az orvosi fogalom szerint az már masszív alkoholista. Nézzetek utána bármilyen egészségügyi honlapon, honnan vettem, tehát ez nem teológia. A nem kötekedő, ez egy nagyon fontos tulajdonság, jó tulajdonsága kell legyen az előjárónak. Valaki nem jön 3 hétig a gyülekezetbe. Az előjárót ugye a Kovács Zsuzsi belelkesítette, hogy aggódjál, töröljél a bárányaiddal. Bejön a 4. héten a gyülekezetbe, hol voltál eddig? Fel voltál írva imaórásnak, azt nem jöttél el, azt itt azt sem tudtuk mit csinálni. Ez kötekedés vagy szeretetteljes érdeklődés, hogy te figyelj már, mi van veled, hát voltál vagyok a négy, nehogy kipédikálnak, voltál, jó van. Tehát ez nem a szeretetteljes bátorításnak vagy intésnek a helye és körülménye, hanem ez kötekedés. Vagy volt olyan, amikor megtért egy fiú, ilyen neonáci gondolkodású volt, megtért, és a tagfelvétele volt Debrecenben, és neki nem volt más ruhája, csak ilyen katonai ruha, de talán ezt mondtam már. És a tagfelvétele a legszebb, a legújabb uniformát vette fel, és az egyik testvér, hála az Úrnak nem előjáró volt, így másképp vettük tőle, azt mondta, ha tényleg megtértél volna, de előtt olyan bizonyságot mondta, hogy így ült mindenki, hogy hú, miből hozta ki őt az Úr. Képes volt átmenni a 4-sávos úton Debrecen, hogy valakit megverjen, mert neki nem tetszett az arca. Ilyen gonosz lélek uralkodott benne. És Isten őt ebből megszabadította, és ilyen katonai ruhába ült ott a Belefki testvérrel szembe, válaszolt a kérdésekre, miután elmondta a bizonyságtételt, és valaki azt kérdezte, hogy miért nem vettél fel egy öltönyt? És mondta, hogy nekem nincs pénzem más ruhára. Igyekszem lesz, mert látom, hogy mindenki ruhába jár, nem katonai terepruhába, de még nem tudtam 20.000 forintért magamnak egy ruhát venni, mert neki az összes ruhája ilyen terepintás volt. Ez az ember később nagyon sok hasonló beszólást kapott, ma már nem tagja a debreceni gyülekezetben. És nem tudom az Úrral, hogy van, mert aztán egy másik gyülekezetben ment át, remélem, hogy ott beépült. Tehát az előjáróknak oda kell figyelni, mindenkinek a gyülekezetben, hogy nem kötekedő lelkülettel, hanem tényleg érdeklődve, figyelemmel keresjük egymásnak a társaságát. A megértő. Múlt héten szület volt Noszfajon, többen mondták a testvérek közül, de nem tudunk menni gyülekezetre, mert most van szület. Most van aratás, vagy dolgozok vasárnap, beteg az anyukám, gondoznom kell, nem tudok eljönni. Elvállaltam egy szolgálatot, közben eltört a lábam, le kell, hogy mondjam. Sok olyan dolog van, amit meg kell érteni, el kell fogadni az előjáróknak. Tudni kell kezelni. Előtt tanultunk róla józanul, mértékletesen, megfontoltad, ugye? Tehát körültekintően. Az nem a megértés kategória, hogy hetekig nem jövök gyülekezetbe, és valaki rákérdez, hogy testvér, mi újság veled, segíthetünk-e valamit? Hát nem vagyok jóba az Úrral. Hát megértjük, akkor ne így gyere. Tehát ez nem ez a kategória. Ott az jön, menjünk vissza, ott az jön, vagy hol van már? Ja, itt van fent, hogy bátorítani tud, meggyőzi, az ellenszegülőket. Érted? Ott nem megérteni kell, hogyha bűnbe megy bele. Azt kell megérteni, hogy ő még nem érti. Nem érti azt az igeverset. Akkor kezdjük előről. Kérdeztük a tanárunktól, Lőrik Lementétől, hogy mi van akkor, ha valamiről prédikálunk, és a gyülekezet nem csinálja meg. Szóval mondd el 101-ére is. Szóval volt, hogy Szent Mihály valamiből kb. 100-szor prédikált, ez nyilván túlzás, de azt mondja, nem csinálták, akkor elmondtam 101-ére is. Tehát az előjárónak ebben kell megértőnek lenni, ha valaki valamit nem ért. Nem azért, mert nem akarja, mert még nem ment át az agyán, nem ment át a szívén. Abban kell megértőnek lenni, bátorítani, vigasztalni, erősíteni. És ebben a gyülekezetnek is partnernek kell lenni, hogy aki az igével ellenszegül, azt ne támogassuk, tudni kell kezelni, de aki meg lassan halad az Úr útján. Ami Péter minden megértett, amit az Úr Jézus mondott. Hát mennyi esetben bukott ő meg a tanulásban. De eljutott a teljességre, mert betöltötte a szolgálatát. Tehát Isten hagy időt a tanulásra. Viszálykodást kerülő. Ha megnézzük a lábjegyzeteket, akkor azt látjuk, hogy az értelmetlen viták elől való kitérés, a végtelen hosszú nemzetségtáblázatoknak az elemzése és az arról való vitatkozás, vagy nem az apológia, nem a hitvédelem, hanem amikor különböző teológiákat, amikor két hívő ember vitatkozik, hogy a bemerítés az biblikus, vagy nem biblikus. A nyelveken szólás az hogy kell gyakorolni, így vagy úgy. Tehát ezektől a hitvitáktól el kell térni, ezeket nem kell engedni a gyülekezetbe, mert ezek nem Krisztusra mutatnak, hanem ezek összeugrasztanak testvéreket. Tehát viszálykodás kerülő. Nem azt jelenti, hogy egy konfliktust nem kezelni, hanem hogy a viszálykodást, a veszekedést, a fölösleges vitáknak, a beszédeknek az elkerülése. Volt egy testvér Debrecenben, ő nagyon-nagyon komoly zenei vonalon haladt, olyan szinten, hogy amikor ő szolgált, akkor a gyülekezet így nem értette a szolgálatát. Annyira komoly zene volt már, hogy a szárok ültek ott azok a orgonaművész, hegelőművész, cselóművész, nem tudom milyen képzésekre jártak akkor fiatok, és ők néztek egymásra, hogy ez most mit jelent, amit ő ott zenélt. És volt egy bácsi, aki egy ilyen szolgálat után kiment, szájharmonikával, Betési bácsi szerintem most is szokott még szájharmonikázni, és egy nagyon ismert éneket el szájharmonikázott. 500 ember szívből énekelte, és megtapsoltuk Betési bácsit, hogy áldjon meg az Úr téged. Mert olyan dolgot csinált, amit mi tudtunk értékelni. Miért mondom ezt el? Azért, mert az az ember, aki erőltette a gyülekezetre a kultúrának azt a szűk rétegét, amit csak ő ért meg, mint másik 20 ember, ő ezt azért csinálta, mert ő neki nem tetszett a fiataloknak a zenéje. Az volt a gond, hogy az ő két lánya nem járt gyülekezetben. És őt valahol ez zavart, ez volt a problémának a gyökere, de ebből fakadóan ő a fiatalok ellen azt hozta fel, hogy már zenét játszanak. Na most ez az ember állandóan ment a lelkészekhez, az előjárókhoz, hogy ez így nem mehet tovább. Na most 500 emberből csak neki volt ezzel baja. És ő állandóan ment a lelkészekhez. És benne voltam egyszer egy ilyen tanácskozásban, amikor ő betörtött a kis terembe, amit tanácskoztunk, és Sekuszi Sepál, ő leüvöltötte a pásztorunkat, hogy ez így nem mehet tovább. És annyit mondott neki a pásztor, veled már annyit vitatkoztam erről, ha akarsz, jelentsél fel a városi bíróságon, szólj, hogy mikor lesz a per. Menjél ki, mert most a tanácskozást tartunk, és zavarod a megbeszélésünket. De az ember úgy megszégyenült, azóta neki ezzel nincsen problémája. Nem volt bírósági tárgyalás a városban. Tehát a viszálykodást kerülni kell azzal a megáltalkodott emberrel, aki nem akar együtt gondolkodni, csak a maga igazát akarja elmondani. Ennek semmi értelme nincs. Erre nem szabad egy percet sem áldozni. Meg erre a témára sem. Értjük ezt, igaz testvérek? Tovább megyünk. Nem pénzsóvár, nem haszonleső. Erről már egy picit beszéltem az anyagi kezeléséről, a jó gazdálkodásról, sáfárkodásról, menedzselésről, kinek hogyan tetszik. Az ige hirdetőket kettős tiszteletben díjazták, tehát duplán tisztelték őket, de ez azt is jelenti, hogy anyagilag támogatták őket. A mi baptista közösségünkben ez úgy alakul ki, hogy a prédikátor, vagy aki félállásban igehirdető, vagy evangélista, most nem mondom az összes gyakorlatot, ők kapnak anyagi juttatást a gyülekezettől. Teljes állású munkatárs a gyülekezetben. Az első gyülekezetben nem volt külön fizetett lelkipásztor, viszont az iget hirdetőket, a tanítókat díjazták. De nem volt egy díjszabás, mint a MÁV-nál, hogy 50 km-re ennyi, 60 km-re, 520 km-re ennyit kell fizetni, hogy egy csomagot elvigyenek, hanem amennyit a gyülekezet gondolt, vagy amennyivel hozzá tudott járulni az ő szolgálatához. De voltak olyan tanítók, akik bemondták, hogy én elmegyek 20 ezerért prédikálni. Ha nem volt meg a 20 ezer, akkor nem ment el prédikálni. Vagy én elmegyek 100 ezer forintért prédikálni. Ez magyarországi példa, ezt konkrétan tudom. Ő egy hétvégére 100 ezer forintért jött el. Mondtuk, akkor áldjon meg az Úr, hívunk mást. Annyit lehet, hogy adtunk volna, de így, hogy előre kéred, nem látjuk azt a lelkületet, amit az ige kér. Nem pénzsóvár. Testvérek, ha én meg akarnék gazdagodni, akkor nem lelkipásztornak mentem volna. Én sikeres voltam abban, amit csináltam. Én jól kerestem abban, amit csináltam. Ezt nem azért mondom, hogy jó, akkor most szegény lelkész ilyen, ha nem. Igaz, hogy jól vagyok. Csak azt akarom mondani, hogy ez a lelkület ott kell legyen a prédikátorban, az előjárókban is, hogy amit én teszek, azt elsősorban ne a pénzért tegyem, hanem az Úrért. Ha kapok érte, kapok, ha nem kapok, nem kapok. Volt egyszer olyan, hogy meghívtak teológus koromba prédikálni, nagyon messzire van, aztán el kellett menni, és úgy voltam vele, hogy hát elmegyek, mert az volt a felfogásom, hogy ahova hívnak, és mi nincsen családom, ha meg van időm a tanulásra, akkor elmegyek szolgáló, hogy tapasztalatot szerezzek. Az utolsó pénzemet befizettem a retúr jegybe, még jó, hogy retúrt vettem, és nem fagyiztam el ott világ végén a maradékot, mert nem adtak úti költséget, és hát haza tudtam jönni Budapestre, és akkor volt egy hét, amikor úgy voltam, hogy hát elutaztam a pénzemet, de pont annyi pénzem volt, hogy arra a hét elég lett volna. Jó, messzire kellett menni, sokba került az utazás. És akkor kezdtem ezt az igét megérteni, mert úgyis én elkezdett engem tanítani, ilyen esetekkel volt egy pár, hogy Dani, ezt nem a pénzért csinálod. Igaz, hogy a gyülekezetből élsz. A prédikátorokban ez ott van. De ne a pénz motiválja. Reggel olvastam egy könyvet, és abban volt egy nem úrik be az igehirdetőnek a neve, elhívták egy másik gyülekezetbe prédikátornak, de azt kapta az Istentől, hogy ott kevesebbet kéne dolgozni, sokkal több illetményért, nem neki való. Ő inkább maradt ott, ahol szolgált, mert azt érezte, hogy Isten őt oda hívta el. És az elhívás tudat kiüti a pénz soványságot. Mert néha viccelünk Gabival, hogy mit szólnának a Tesco-ból, hogy azt mondanak, hát az Úr fizesse meg neked. Tehát, hogy az Úrnak szüksége van rá. Nyilván nem erre bátorít minket az ige. És a kísértő megkísért mindenkit. Hadd mondjam, mindenkit megkísért. Engem is, téged is. Viszont, ha ott van ez az elszántság a szívünkben, hogy ezt mi nem pénzért, hanem az Úrért tesszük. És ahogy Pál mondta, hát megtanultam bővölködni, járt ide az Eger Hotelről, a masszásokra, meg ilyen jacuzzi, meg jókat evett. Meg volt, amikor itt a viadukt alatt csövezett a híd alatt. Ez a két véget Egerben. Fel mind a kettőben benne volt. Sőt, börtönben is volt. Nem missziózi, mint hogy mi járunk, hanem ő volt a fogvatartott. Hát ezt pénzért nem lehet csinálni. De voltak, akik pénzt akartak ebből csinálni. Simon Mágusnak mi volt a szándéka? Hát ha még szent lelket is kapok, hát akkor még többet keresek. És mit csináltak vele az apostolok? Megátkozták az Úr nevével. Kemény dolgok ezek. És működött. Ne felejtsük el. Nem részeges, vagy nem, én más nézek, bocsánat. Háza népét jól igazgatja, gyermekei nem vádolhatók kicsapongással vagy engedetlenséggel. Ez is egy nagyon vitatott ige, és erre majd vissza akarok térni egy másik prédikációban is, mert többet igényel, most csak egy picit belemegyünk. Melláth Attila azt mondta, amikor fiatal lelkész volt, hogy ha a gyerekei nem térnek meg 18 éves korukra, ő lemond a lelkipásztori szolgálatáról. Nagy figyelemmel várjuk, Botika is nő. Tehát lehet, hogy Attila nagyon mércét állított magára. Az ige, az igében az van, hogy a kisgyermek, tehát ha valakinek egy 38 éves fia van, mert ő már 78 éves, későn kezdte az udvarlás, nem tehet róla. Tehát, ha neki egy felnőtt, meglett ember a gyermeke, akkor az ő gyerekének az élete nem befolyásolja az apja előjárói szolgálatát, vagy nem. Viszont a kisgyermek, tehát a nulla évestől a tizenévesig, vagy maradjunk abban, hogy a felnőtt kort elérő gyermek, az nem biztos, hogy 18 évnél van, valakinél hamarabb, valakinél később érik a fejelágya, hogy az ő gyermeke engedelmese vagy nem. Tehát szóra szót fogad. Hát benne van a magyar szóban. Szót fogad. Nem a pofonra, nem a gyülekezeti intésre, hogy na most már Pistike, gyere le onnan, mert leesel, légy szíves, gyere le, hanem fiam, gyere le. Puff, ott van a gyerek. Mert szót fogad. Tehát ez fontos, hogy a családját rendezetten tartsa. Az sem biblikus, hogyha valaki a gyülekezetben nagyon szent, nagyon keretteljes, nagyon áldott, otthon meg üvölt a feleségével, meg veri a gyereket, meg veri a kutyát. Hát Kornya testvér mit mondott? Kornya testvér, megtértem, és a kutyát tudja már, a tehenet tudja már. És akkor néznek, hogy mert mi van? Hát mert a Gulyás nem mindig úgy hajtotta a tehenét, ahogy az a tehén el tudta volna viselni. Értem? A laptopom tudja már, hogy hívő vagyok? A telefonom tudja már, hogy hívő vagyok? A postán, a sorban tudják már, hogy hívő vagyok? A családom tudja, hogy hívő vagyok, hogy megtértem? Mert ha nem, akkor ne jelentkezz előjárónak. Sőt, akkor ne is jelöljük az ilyet előjárónak. Hát ezért fontos, a következő pontban benne lesz, hogy milyen feltételrendszere van ennek. Erről meg külön akarok beszélni a gyerekes apákról, most legyen itt ennyi elég, van néhány pont. A gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Hát kétszer írtam ki, lehet, hogy a gyerekeket többször is kell nevelni. Bocsánat, ez elgépeltem, nem figyeltem. Tehát akkor ezt nem kell nézni. A gyermekeit engedelmességben, teljes tisztességben neveli. Erre a két szóra szeretném felni a figyelmünket, hogy engedelmesség kinek? Én az Istennek engedelmesen nevelem az én gyermekemet. Én az Isten előtt tisztességesen nevelem a gyermekemet. Tehát az én gyerekem lásson engem szentnek, nem csak a gyülekezet. Tudjátok, hogy hány barátom maradt el azért a gyülekezetből, mert megismerték az apjukat, vagy megismertek más előjárókat otthon, vagy a munkahelyükön, vagy bárhol, és nem lettek hívők. Mert nem tudták meggyőzni arról, hogy amit tesznek, amit csinálnak, az tényleg szent, az tényleg Istentől van. Mert dupla életük volt. Volt egy gyülekezeti, meg volt egy otthoni. És ez borzasztó. A gyerekek észreveszik ezeket. Észreveszik a rossz a házasságot, észrevesznek mindent. Mert ekkora fülük van, meg átmegy a szemük a falon is. Nem? Nem voltál még gyerek? Biztos voltál, mindenki volt gyerek. Gondolj vissza a szüleidre. Mondtak valamit, és te azt mondtad, hogy hát jó van, fater, de ezt te se csinálod, jó? Na jó, ebben nem megyünk bele, mert valaki még magára ismer, és kínos lesz. Ők kicsodák? Bemerítés előtt vagy után, nem tudjuk pontosan, mert nem látszik, hogy vizesek-e vagy nem. Nem újra megtért legyen. Csodálatos ez a fénykép. Hoztattam volna egy másikat, ahol 50 fehér ruhás van. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy őket még, hogy tanultuk a Reménységfesztivál képzőtlen folyamon, szoptatni kell, pelenkázni kell, meg kell tudni beszélni, járni, tanítványozni, ugye? Tehát ne vakfezessen világtalan. Hát az Úr Jézus ezzel nem prédikált. Csak az volt a gond, hogy a népnek a tanítója, a vezetői voltak még ilyen gyermeki korban. Hát te Izrael tanítója vagy, és te nem tudod? Ugye Nikodémus kihozta az Úr Jézus. Hát neked ezt érteni kéne valahogy. Tehát amikor azt mondja az ige, hogy tanítható legyen, akkor a fehér ruhás állapotból lépjen elő az előjárói állapotból. Tehát tanítható legyen, és végül lesz belőle valaki, akire felnéz országvilág. Egyébként Révi Szárpád teső van a képen, ha valaki messze ül és nem látta az arcát. Ez nem a cipős doboznak a reklám, de a szeretett szolgálaton keresztül, vagy a gyülekezetnek a karitatív szolgálatán keresztül az embereknek van egy jó véleménye a baptistákról. Ezzel egyet értünk? Egyet. Rólad van egy ilyen jó véleményük. Itt ez a kérdés. Mert nem elég, hogy a médiában ott vagyunk és megtapsolnak minket. A dicsőség az Úrnak. Az előjárónak, a szomszédai között, a munkatársai között, a nem hívő családja között, vagy bárhol, ahol pogányok között mozog, példának kell lenni. Tehát neki ki kell tűnni a többiek közül. Neki Istennek a fényét, Istennek a sóját kell bemutatni. A helyen épült városnak kell, vagy úgy kell neki megjelenni. Tehát a jó vélemény, amit a fogányság, a körülötte lévő nem hívők mondanak, az nagyon is fontos. Gondolkodtam azon, hogy itt hogy legyen előjáróság választásnál, hogy menjünk el a jelöltek munkahelyére, vagy hogy csengessük körbe a szomszédait. Nem tudom, majd erről beszélgethetünk zárt órán. De fontos az, hogy ne csak a gyülekezet higgye azt, hogy ő szent ember. Mert meg lehet játszani a szentet a gyülekezetben, és a világban is. De a világ is tudja róla, hogy ő valóban az Isten embere. Tehát legyen átlátható a világi dolgokban is. Az utolsó előtti diákat, vagy diákat nézzük. Nem az utolsót. Ennek nem így kéne lenni, de nem van. Valami más történt. Nem önkényeskedő, és nem indulatos. Az önkényeskedővel kapcsolatosan annyit, hogy a biblikus előjárók csapatban dolgoznak, tehát amit a szó jelent. Egyénileg nem hoz olyan döntést, olyan rendeletet, amit az előjárók nevében próbál valaki ráerőltetni bárkire is. Egy rossz dolgot hadd hozzak, egy táborban voltunk vezetők, akik a tábort vezettük, és az egyik főnök, vagy táborvezető, vagy mindegy, hogy hívjuk, véghez akart vinni egy olyan ötletet, amiről meg volt győződve, hogy nem fogjuk őt ebbe támogatni. Mert egy olyan vad ötlet volt, és nagyon ravaszan, vagy nagyon aljas módon azt mondta nekünk, az egyik csoportnak, akik egy bizonyos felfogást képviselünk, hogy a többiekkel ezt megbeszéltem, és ők támogatják. És hivatkozott egy valakire, akinek mi a szavára úgy adunk. Hát mondom, nehezen hiszem el, de hát mégis, ha már így leszavaztatok, jó, hát akkor legyünk egységbe, támogatom, kiállok az ötlet mellett, de nem örülök neki. Őket ugyanígy győzték meg, minden egyes embert. És amikor benne voltunk a tábor menetében, ez a hazugság, vagy ez a csel kiderült. Nagyon durva volt. És annyira meghasonlott a vezetői csapat, hogy el kellett döntsük, hogy na most vagy hazazavarunk mindenkit a táborból, és ott van 700 ember, vagy azt mondjuk, hogy megbékélünk, túltesszük magunkat ezen, és majd amikor hazamegyünk, megbeszéljük, hogy ezt nem így kellett volna csinálni. Tehát ne legyen a csapatember saját akciókat végrehajtó. Nem indulatos. Én remélem, hogy nem látunk ilyen fejű embereket a gyülekezetben, akikről azt gondoljuk, hogy hívők megtértek, akikről azt gondoljuk, hogy a gyülekezetnek az előjárói. Én eddig nem tapasztaltam ilyet. A gyülekezetben mintha láttam volna már ilyet, de előjárók részéről ilyet nem tapasztaltam, és ennek én örülök. Voltam olyan gyülekezetben, ahol a előjárónak vörösebb volt a feje, mint a nyakkendője. Tehát ez nem jó. Az ember haragja nem képviseli az Istennek a munkáját. Tehát nem szabad nekünk ebbe az irányba elmenni. És ez már tényleg az utolsó dia, hogy jóra hajlandó, igazságos és kegyes. Ezek nagyon nehéz görög szavak, és a mi Bibliánk is küzd ezeknek a lefordításával, A jóra hajlandónak a szónak a jelentése, hogy a jót keresi valamiben, vagy valakiben. Tehát nem a bűneit nézi, hanem a jót akarja benne keresni, hogy tudja felépíteni, tudja tanítványozni, tudja ön tovább segíteni. Azt szokták mondani, ez nem Biblia, hanem vezetői elmélet, hogy az a jó vezető, aki a rosszat elfelejt, és a jóra emlékezik, és így tudja motiválni azokat, akik rá vannak bízva. Tehát jóra való, jóra törekvő, és a jót keresse az emberekben. Az a vezető, aki állandóan csak kritizál, és a rosszat látja a másikba, az a gyülekezet nem növekszik, hanem elkezd stagnálni, és előbb-utóbb szakadás, vagy egy nagyon gyors romlásnak indul a létszám, és a lelkület az meg egyből megromlik. Az Úr Jézus úgy intett, hogy mutatta a jót, tehát jóra való, jóra hajlandó, inkább példát ad, mint lerombozza a másik embert, viszont az igét nem hallgatja el. Igazságos, egy előjárónak talán döntéseket kell hozni, sőt biztos, igazságosan kell döntést hozni. Valon Sándor mondtam múlt héten, hogy valakitől kapott kacsát, hát ennivalót. Vagy itt mondta? Itt mondta? Csak hallgattam egy másik prédikációt, ajánlott egy prédikációt, amit ő mondott el, és azt meghallgattam, most nem tudom már, hogy hol hangzott el, de akkor itt hangzott el. Hát akkor hallottátok. Hát kapott valakitől egy kacsát, volt egy vita, és akkor a kacsás testvér mondta, hogy ezért adtam a kacsát. Tehát igazságos döntést kell tudni hozni minden körülmények között. Ha van kacsa, ha nincs kacsa. Tehát támogassuk egymást, legyünk egymással olyanok, hogy tudjuk egymást szeretni és megáldani, akarjuk egymást megáldani, de ezt ne számítsuk be. Ha valaki akar a másik embernek ajándékot adni, és nem azért adja, mert az Úrnak ajánlotta fel, akkor azt hogy hívják? Nokiás doboznak, azt hogy hívják? Lefizetésnek, hát ez meg bűn. Tiszteletlenség. Ez itt mondtál? Megvesztegetés. Hát ezt a világ elítéri, nem hogy az Isten igéje. Tehát igazságosnak kell lenni. Mit mond az ige? Te igéd, igazság. Az előjáró nem önként, nem a véleménye szerint hoz döntést, hanem az ige alapján. Igazságosnak lenni az ige alapján. Ezt jelenti ez a szó. Ezt nehéz gyakorolni, mert körül kell járni az igéket, de ez viszi előre a gyülekezetet. A kegyes szóval nehéz mit kezdeni olyan szempontból, hogy sok mindent jelent, de ez egy ilyen lezáró szó, vagy egy ilyen summája, egy ilyen eszenciája az összes szónak, amit itt leírt az apostol. És itt nem a kegyességi irányzatokra kell nekem gondolni, hogy vannak ilyen kegyesek, olyan kegyesek, amolyanok, ilyenek, amolyanok, hanem ezeket az előző igéket megérik, és ezt hívjuk kegyesnek. És nem álkegyes, vagy nem két balkezes, mint ahogy Adrian Plász megírt a könyveiben, hanem az Isten szerint, igaz, az Isten szerint kegyes. Hát adja az Úr a mi gyülekezetünkben, hogy tudjunk ebben növekedni, tudjunk így imádkozni a következő hetekben, amikor az előjáró választások készülünk, és erről gondolkodunk, hogy Isten kiket akar látni ebben a gyülekezetben, hogyan akar bennünket tovább vezetni. És az is nagyon fontos, hogy kik azok a testvérek, férfi testvérek, akik betöltik ezeket a szolgálatokat. Teológián arról beszélgettünk, hogy az avatás meddig tart. A jó baptista felfogás az, hogy a haláláig. Aztán abba tudtunk megegyezni, hogy addig, amíg ezek a feltételek megvannak az életében. Almási testvér mondta el, amikor felavattak egy lelkipásztort, már jó régen, tehát nem mostanában volt, és amikor megvolt az avatás, az avató istentisztelet után a lelkipásztor egy olyan kijelentést tett, amire azt mondta az egész avatóbizottság, az előjárók, hogy fú, lehet kár volt felavatni. Mert egy-két dolog hirtelen megnyilvánult benne, és nem ezek a jó dolgok közül. Most vegyesen néztük a jókat és a rosszakat, tehát vannak tiltások, majd mutatok egy olyan diagramot, vagy ezt lehet kinyomtatom és körbeadom, amiket tilt az ige, hogy ez ne legyen az előjáróba, és van sok dolog, amit meg javasol, kötelezően ajánl, hogy ez legyen meg. És egy záró gondolat, hogy biztos vagyok abban, hogy ebben a gyülekezetben nincs olyan ember, aki mindenkinek megfelel. Tehát akkor nem lesz előjáró választás? Vagy akkor hogyan tovább? Ez egy jogos kérdés. Nincs olyan ember, aki mindennek megfelelne. Nincs olyan baptista lelkész, aki mindennek megfelelne. De akkor mégis miért avatnak fel embereket? Miért rendelünk ki előjárókat, misszionárusokat, evangelistákat, bárkit? Azért, mert látjuk bennük a törekvést, hogy ezek felé törekednek. És amikor fogunk imádkozni most is, és majd otthonaimban egy jó hónapon keresztül, akkor így imádkozunk, így gondolkodjunk, így nézzük ezeket az ígéket és a testvéreinket. Mert ez annak az esete, amikor egy lány olyan belső tulajdonságokkal rendelkező fiút akar, aki nem létezik, mert az egy nő. Tehát néha egy lányok elmondják, hogy kire vágynak, hát mondom, ez egy tök jó nő. Hát mondom, ilyen pasi nincs, egy pasi nem így gondolkodik, egy pasi nem így működik, te egy nőre vágy, de hát az meg bűn. És akkor elmondom, egy férfi hogyan van felépítve, hogyan gondolkodik, de hát nem ezt látom a romantikában. Hát mondom, kérni nem belőle. Tehát ne romantikus gyülekezeti legendákat olvassunk, mert néha a mi történelmünk megszépül. Gyülekezeti problémák megszépülnek, és olyan szép legendával meséké fejlődnek, hogy úgy elhisszük, hogy na azok voltak az előre, azok voltak a baptisták, de ezek, melyik gondolkodik sokszor Isten népben? És ez nem jó. Akkor is sose lesz előjáró választás. Tehát úgy gondolkodjunk, hogy vezessen minket az Úristen, és imádkozzunk a mi előjáróinkért, a jelenlegiért, és a jövőbeli előjárói csapatért, hogy ezek a tulajdonságok minél jobban megjelenjenek az életükben. Ámen, testvérek?
Ámen.